Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök igazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
30 éve csinálják az adventi adománygyűjtést. Elég brutális tapasztalatunk van már benne. Ezt másképp adunk mi, akik adunk, és önök másképp csinálják, akik gyűjtenek? Szóval a technika is megváltozott?
Abszolút. Elsőre én azt mondanám, hogy sokkal tudatosabban megy ez az egész adományozás. Tehát nem kell úgy megküzdeni érte, mint a legelején 30 évvel ezelőtt. Tehát akkor ez egy lerombolt, morálisan lerombolt állapottal találkoztunk, mert ugye előtte volt egy szocialista időszak, ahol ilyen szocialista szombatok meg egyebek voltak. Tehát nem volt értéke annak, hogy most milyen módon tudunk adományozni. És az első pár év ilyen szempontból nehéz volt, éppen ezért kezdtük azokban a közösségekben, ahol úgy gondoltuk, hogy sokkal természetesebb az, hogy egy fele barátomnak hadd használjam ezt a szót, segítek. És nem véletlen, hogy ilyen egyházi közösségekben kezdtük persejes gyűjtésekkel, és aztán utána bővült ki ez az egész. Most ami a technikáját illeti, nyilvánvaló legelőször ugye a szokásos módon, hogy különböző újságokba behelyeztünk csekkeket, akkor arra reagáltak az emberek, akkor megpróbáltuk regisztrálni őket, akkor felvettük velük a kapcsolatot. Tehát elkezdtük az építkezést gyakorlatilag. De aztán jött a modern világ, és megindultak a mobiltelefonok, és láttuk azt, hogy az egész világon hihetetlen mértékű nagy gyűjtések zajlanak modern eszközökkel, de hát megnyílt itt is a lehetősége annak, hogy telefonszámra lehet adományozni, megnyílt annak a lehetősége, ugye, hogy weboldalon keresztül különböző ajánlataink vannak, amiből választani lehet. Tehát mi is tulajdonképpen igyekeztünk arra, hogy aki adományozni szeretne, az azt érezze, hogy igen, itt találok konkrét célt ennél a szervezetnél. És hogyha konkrét célt talál, akkor nagyon szívesen adományoz. Ez az egyik dolog. A másik, hogy ahhoz, hogy adományt kaphasson egy szervezet, legyen az egy segélyszervezet, vagy bármilyen kis alapítvány, ahhoz hitelességet kell felépíteni.
Tudok-e róla, hogy nem Audira fogja költeni a pénzt, igen, hanem oda megy, ahol annak mennie kell.
És akkor az látja a szervezetnek a tevékenységét. És azt gondolom, hogy azért a 30 év alatt azt látják az emberek, hogy az ökumenikus segélyszervezet hogy dolgozik, látják azt, hogy nagyon komolyan gazdálkodunk a pénzzel, tehát ha egyszer valaki az adományával megtisztel bennünket, akkor a mi felelősségünk az, hogy a lehető legkövetkezetesebben járjunk el, ne dobjunk ki egyetlen fillért se az ablakon, ne feleslegesen adományozzunk, hanem tényleg annak, aki rászorul, mert azért sok csapda van ebben a történetben is, a rászorulóknak a közösségében is. Tehát ezeket ki kell tudni kerülni, és így lehet aztán felépíteni a bizalmat, és ha a bizalom megvan, ahogy az előbb említettem, akkor nő az adományozás. És én azt mondhatom, hogy mi rendkívül hálásak vagyunk a Magyarország polgárainak, hogy ennyire mögénk állnak, és több százezer ember adományoz gyakorlatilag, amikor felhívja a 1353-at, vagy több tízezer olyan magánszemély van, aki rendszeresen adományoz nekünk. Éppen minap találkoztam egy adományozónkkal, 25 éve rendszeresen adományoz, most már olyan szinten, hogy havi átutalást biztosít, és havonta küldi a pénzt nekünk. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes volt ez a találkozás vele, mert megkérdeztük, hogy hajlandó-e kiállni a nyilvánosság elé, és erről egy-két szót szólni, és hát vállalta. Úgyhogy nagy megtiszteltetés volt
számomra. Ide akartam egy idő után eljutni, hogy nyilván ennyi idő alatt megismerték az adományozókat is. Aki adományoz, az gazdag, vagy nem biztos, hogy gazdag, de van fölösleges pénze, vagy lehet, hogy egyik se, hanem tudja, hogy erre mindig kell, hogy maradjon pénze. Tehát milyen típusú egy adományozó?
Mi a nagy átlagot látjuk inkább. Tehát azokat az adományozókat, akik ilyen 1000, 2000 vagy 5000 forintot adnak rendszeresen. És ott biztosan van egy belső lelki döntés, hogy ő megteheti, van erre lehetősége, és igenis segíteni akar. De emellett persze megjelennek a nagy adományozók, főleg ugye a cégekről beszélünk, ugye akár nemzetközi, akár magyar tulajdonú cégek, vállalatok, vagy éppen olyan jó módú emberek, akiket nem ismerünk, csak azt látjuk, hogy egyszer csak érkezett 500 ezer forintos adomány, és nem tudjuk lekövetni tulajdonképpen. Tehát, hogy nem is akar a nyilvánosság elé jönni, sok ilyen esetünk van, hogy ő nem tartja fontosnak, hogy szerepeljen. És ez igazából az adományozásnak a titka, tehát, hogy nem azért adományozok, hogy én kerüljek előtérbe, hogy a nevem szerepeljen, hanem, hogy emögé kell egyfajta alázatosságnak lenni. Tehát, ha nincs alázatosság, akkor nem ér az adomány annyit, mint hogyha csak utaltam valamit, mert ez illik, vagy elvárják tőlem, de mikor érezni azt, hogy ő igazán belsőleg elszánta magát, hogy egy ügy mellé áll, és segíti azt éveken át, akkor azt gondolom, hogy ez a mi legnagyobb eredményünk.
Vannak klasszikus, stabil adományozók, akikről tudják, hogy ebben az évben is, 25 évvel ezelőtt is, és valószínűleg a következő 15-20 évben is.
Hogy lesz mellettünk? Hogyne, abszolút, igen, abszolút. Tehát ugye mi az adományozókat nyilván tartjuk, visszaigazoljuk az általuk befizetett összeget, illetőleg rendszeresen hírleveleket küldünk ki. Tehát beszámolunk arról, hogy adott a gyűjtési akciónkból mire fordítottunk. Egyfajta visszacsatolás történik, és ez a visszacsatolás az adományozónak egyfajta megerősítés jelent. Mert ez az, ami számára biztosíték arra, hogy igen, én küldtem adományt, visszaigazolták, beszámoltak a munkáról, tehát fogom küldeni a következőt is. Na így épül fel nálunk ez egy több tízezres támogatói kör, akik rendszeresen adományoznak. És ez 30 év, tulajdonképpen 30 év munkája, hogy idáig eljutottunk.
Azt már megtanultuk, hogy a segélyszervezet működtetése, meg maga a segélyezés is, az egy szakma. Azt valószínűleg, akik értenek hozzá, nem úgy csinálják, mint mi laikusok csinálnánk, mivel mi nem értenénk hozzá. Ezt a tudatosságot értékelik az adományozók?
Nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy még nem teljesen. Kezdik érezni. Tehát kezdik érezni azt, hogy igen, tehát pontosan ez. Tehát nem arról van szó, hogy valami látványakciót kell csinálni, hanem meg kell győződni arról, hogy mi azt az utat választottuk, ami annak az embernek a legfontosabb. Tehát, hogyha nem véletlenül beszélünk mindig az esélyteremtésről, hogyha az ő életében nem az a megoldás, hogy most azzal a 25 ezer forintos csomaggal kisegítsem, hanem az a megoldás, hogy leüljek vele és megkeresem együtt, hogy tudnák számára olyan munkáját keresni, ahol ő meg tudja azt a pénzt keresni, amiből már létezni tud. Mondjuk ez csak egy példa, de sok ilyen példa van, amikor nem egyes egyedül az adománynak a függőségétől létezik az az ember, mert különben csak kiépítünk egy folyamatos függőséget, és minden esetben arra fog várni, hogy akkor majd megint fognak segíteni, újra fognak adni adományt. De nekünk nem ez a célunk. Az a célunk, hogy lehetőleg ezt a létszámot csökkentsük, tehát hogy ne nőjön a számuk, hanem csökkenjen a számuk, és visszakerüljenek minél előbb egy olyan normális körforgásba, ahol nem kell erre számítani, hogy adományt adok. Kivétel képez egy kicsit karácsony. Azért azt be kell vallanunk, hogy azért az más, annak van egy más üzenete is, és ott azért lehet, hogy úgy mondjam, egy picit nagyvonalúbbnak is lenni, de azért alapvetően a mi éves munkánkat nem ez határozza meg.
Amikor adomány gyűjtenek, azt el kell diszponálni az egész éves működésre, vagy karácsony kivételével is vannak ilyen konkrét célok? Amikor erre kérem, erre fogom költeni. Mi a technikája?
Igen, a technikája az, hogy vannak célzott gyűjtéseink. Tehát, ha mondjuk van egy székelyföldi árvíz, akkor a székelyföldi árvízre gyűjtünk. És akkor azt arra fordítjuk mindenestől. Ha mondjuk van egy magyarországi, hála Istennek nem volt komolyabb, de mégiscsak egy magyarországi árvíz, akkor arra gyűjtünk. Ha azt mondjuk, hogy iskolatáskákat szeretnénk megtölteni, és több ezer gyereknek iskolatáskát adni szeptember elején, akkor ez a cél, így hirdetjük meg. És van egy általános gyűjtésünk, ez ami most zajlik, ez a szeretet.éhség nevezetű 30 éve zajló gyűjtés, amikor azt mondjuk, hogy alapvetően az éves munkánkra gyűjtünk, ennek egy része, a gyűjtésnek egy része felhasználódik karácsonykor, de alapvetően az éves munkánkra. És ha ezt tudja a támogató, és tudja az, akitől mi adományt szeretnénk kapni, akkor ez működik. Akkor nem működne, hogyha összekevernénk a fogalmakat, és másképpen használnánk, más célokra használnánk. Ez kizárt dolog, ez így nem működhet.
Pénzzel dolgoznak, meg igen, szakértelemmel dolgoznak. Tudnak üzleti tervet csinálni, amikor például egy parajdi sóbánya beomlása, az teljesen kiszámíthatatlan, azt nem lehet tudni, hogy az mikor fog bekövetkezni, bekövetkezik-e. Egy vörösiszap katasztrófa az ugyanilyen, a fene tudja. Reméljük mindig, hogy nem lesz, de aztán egyszer csak ott állunk előtte. Szóval képeznek tartalékot, hogy mindig legyen vészhelyzeti mennyiség?
Próbálunk egy minimális tartalékot, tehát hogy azonnal elindulhassunk.
Ne kelljen várni arra, hogy
összegyűjtsük. Ne kelljen arra, tehát hogy millió forintokat mozgosítani lehessen azonnal, de ehhez mindig kapcsolódik aztán a konkrét gyűjtés. Tehát abban a pillanatban, hogy valami komoly tragédiát látunk, akkor megindítjuk a gyűjtést. És hogyha megindul a gyűjtés, akkor folyamatosan látjuk a beérkező összegeket. És akkor itt jön ez a kifejezés, hogy üzleti terv. Ez nyilvánvalóan nem üzleti tervnek nevezzük, de kell egy pénzügyi tervet csinálnunk. Igen, tehát meg kell határozni, hogy mennyi az az összeg, amennyi rendelkezésre áll, milyen feladatot tudunk abból ellátni. Hadd mondjak egy példát erre, Székelyföldi Árvíz, Nagy Borosnyó. Ugye láttuk azt, hogy hány ház ment tönkre. Ott olyan 150 házról beszélünk. Hogy tudjuk ezt, milyen módon tudjuk segíteni? Látnunk kellett azt, hogy mekkora az az összeg, ami rendelkezésünkre áll pillanatnyilag. Mennyi van már annyi rutina szervezetben, hogy már tudjuk azt, hogy körülbelül mi lesz az az összeg, ami elérhető számunkra. Na akkor jön a tervezésnek az a szakasza, hogy az hogy tudjuk úgy lebontani arra az X családra nézve, hogy lehetőleg egyforma legyen a támogatás mértéke. Mert hogyha nem egyformán adom a támogatást, akkor abból vita van. Akkor a szomszédok összevesznek, hogy te miért kaptál többet, én miért kaptam kevesebbet. Tehát ha látjuk ezeket az összeg, akkor már be tudjuk tervezni, igen, ebből 120 családnak, most hadd mondjak egy számot, hogy mondjuk 200 000 forint értékben, vagy 500 000 forint értékben tudunk segíteni. Hogy az milyen módon segítünk, az megint egy újabb szakasz. Azt mondjuk, hogy építőanyaggal segítünk. Vagy Parajd esetében azt mondtuk, itt nincs értelme építőanyaggal, kinek segítünk, a családoknak kell segíteni. Elveszítette munkáját? Igen, elveszítette. Akkor itt most pénzzel kell segíteni. Tehát Parajd esetében minden egyes ott dolgozó, bányában dolgozó családfő 500 ezer forint, 500 000 forintos támogatást kapott tőlünk, ami megint azért több hetet igénybe vesz, hogy ezeket a korrekt, pontos listákat megkapjuk, minden esetben meg legyen erősítve, vagy igen, ott dolgozott, jogosult erre a támogatásra, és utána elindul ennek a átutalása az adott személyeknek a számára. Tehát ez mind tervezés, és ahhoz persze egy idővallumot is nekünk rögzíteni kell, hogy ez ne tartson évekig, hanem legyen egy fél éves, vagy egy egyéves szakasz, vagy azt mondjuk, hogy Parajd, hát ott vannak azok a gyerekek, akiknek a családjukban ugye visszazuhant a kereset. Akkor hívjuk őket meg Magyarországra. Hozzuk el őket üdültetni. Van olyan intézményünk már, ahol nagyszerű körülményeket tudunk biztosítani számukra. Óriási sikere volt, hogy elhoztuk őket. És az iskola igazgató személyesen kísérte el a gyerekeket, és úgy látjuk, hogy jövőre megint lehetséges lesz, hogy több csoportba hozzuk el ezeket a gyerekeket. Tehát nagyon-nagyon ember közeli módon tudunk segíteni, arra nekünk nincs lehetőségünk, hogy a román kormányzatnak a felelősségét átvállaljuk. Ez az ő felelősségük volt, hogy tönkrement a bánya, és nem figyeltek időben arra, hogy cselekedni kell. Viszont mi az embereknek tudunk segíteni, és ezt szeretnénk még adott esetben Paragynál is folytatni.
Hogy kell a segítség bajhoz, katasztrófához képesti arányát belőni, megállapítani? Nyilván mondjuk 500 ezer forintból új házat valószínűleg elmosott területen nem lehet újjáépíteni. Hogy kell belőni, hogy ez egy értelmezhető segítség legyen? Egyáltalán ilyenkor a tovább lépéshez való időt segíti ki, vagy mire való?
Igen, tehát ugye a nagy kérdés az, hogy mennyi erőforrással rendelkezik egy segélyszervezet. Tehát, hogy mennyi adományt tudunk gyakorlatilag gyűjteni. És most visszatérek megint ahhoz, hogyha hiteles a szervezet, akkor 100 milliós nagyságú gyűjtést tud szervezni. És hogyha ekkora összeggel indulunk neki egy segítségnyújtásnak, akkor azért abból már komoly dolgok tudnak megvalósulni. Tehát mindig attól függ, hogy mi az az összeg, amennyi rendelkezésünkre áll. Ha ez megvan, akkor a második feladat az, hogy megnézzük, hogy ne azokon a pontokon segítsünk, ahol várhatóan kormányzati, önkormányzati, állami beavatkozás fog történni valamilyen módon, hanem azt lehetőleg kerüljük ki, ne legyen duplázva a segítségnyújtás. Tehát ezért szoktuk azt mondani, hogy nem szabad elkapkodni és azonnal cselekedni, látnunk kell, hogy a környezet hogy reagál, mit fog tenni. És hogyha ezeket látjuk, akkor azt gondolom, hogy el tudjuk kerülni azt a párhuzamosságot, amit sok esetben láttunk már, akár belföldön, akár külföldön is. Tehát így már nagyon szépen és célzottan lehet dolgozni.
Kialakult a kormányzati, önkormányzati szervezetekkel való együttműködés kultúrája? Tehát tudják ők, hogy kikkel állnak szemben, és önök is tudják mindig, hogy kikkel állnak szemben?
Igen, én azt gondolom, hogy abszolút. Tehát ez egy nagy tanulás volt, igen. Tehát ez nem így ment 30 évvel ezelőtt, vagy 35 évvel ezelőtt. Ehhez kölcsönösen meg kellett ismernünk egymást, és az önkormányzatnak, az állami szervezetek is látták azt, hogy milyen potenciál van a segélyszervezetekben, milyen civil összefogás van, mennyire érdemes azzal számolni, mennyire be kell vonni őket a végrehajtási feladatokba, de ez természetesen nem nyúlhat bele, és mi sose nyúlunk bele az állami feladatokba. Tehát az állami felelősség az állami felelősség. Viszont nagyon sok esetben éppen egy segélyszervezetnek a rugalmassága, gyorsasága nagyon szép eredményeket tud elérni. És ha az előző kérdésre még egyszer visszatérek, akkor azt mondom, hogy mondjuk akár az előbb említettük Nagyborosnyót, tehát ott azért a mi támogatásunkkal nagyon komoly változások történtek. Tehát az, hogy mondjuk az iskolának a felújításához hozzá tudtunk járulni, hogy a játszóteret tudtunk rendbe tenni a településen, ahol nem volt rendben, vagy a házaknál olyan mértékű segítséget nyújtottunk, hogy ahol egyedül élőek voltak, vagy idős emberek, akkor ott megállapodtunk egy ottani helyi céggel, hogy a beépítésben ők segítenek, mert ugye volt ahol kalákába, összeálltak, szomszédok egymást segítették, nekünk csak az építőanyagot kellett biztosítani. Máshol meg kellett munkaerőt is oda rendelni, mert látható volt az, hogy ők nem lesznek képesek arra, hogy rendbe tegyék a házukat. Tehát azért ezek szép eredmények, és jó érzés ilyenkor visszamenni egy-egy településre, és azt látni, hogy lám a magyar összefogás milyen új távlatokat tudott megnyitni.
Van még az emberekben igény arra, hogy ők maguk menjenek segíteni, és a kétkezi munkájukkal segítsenek, vagy egyre többen látják be azt, hogy ezt ottani embereknek kell csinálni a mi anyagi segítségünkkel?
Ez nagyon izgalmas dolog, mert én alapvetően azt látom, hogy az ambíció megvan az emberekben, és megfogják a munkát, megfogják. Tehát nem arra várnak, hogy majd a kormány oda rendeli, nem tudom én, a katonaságot, és akkor majd a katonaság rendbe teszi, hanem hanem ők maguk, főleg, hogyha a kisebb károk rendbetételéről van szó, hogyha nagyon brutális a pusztítás, akkor már nem lehet megúszni, akkor már kell a külső segítség, és kell már oda akár a katonaságnak is, vagy a honvédségnek a jelenléte. De amikor ezek a sérülések, vagy károk olyanok, hogy jött egy árvíz, ott volt egy pár napig, lement, és utána ki kell szárítani a házat, vagy éppen tönkrement három ajtó, vagy két ablak, akkor ezeket abszolút simán összefognak és megcsinálják boldogan, főleg, hogyha kapnak támogatást hozzá.
Ételt, otthont vagy esélyt nehezebb adni, teremteni. Az étel az olyan egyszerűbbnek tűnik, azt meg kell vásárolni, jó, meg kell főzni, meg föl kell szolgálni, meg higiéniai körülményeket kell biztosítani, ez se olyan egyszerű azért.
Igen, ha most nézem, éppen ezekben a napokban zajlik Budapesten az egyik nagy ételosztásunk, ami hát én 500 adag naponta, és ha belegondolok, hogy mennyi munka van e mögött, mire ez olyan szintre kerül, ahogy mi szeretnénk. Tehát, hogy ne az legyen, hogy ott egy sörpadon valamit kiadunk, és utána állva megeszi, és megy tovább, hanem komoly sátrakat bérelünk, fűtést viszünk a sátrakba, berendezzük, feldíszítjük, karácsonyfa van, karácsonyi zene van, tehát, hogy ennek azért annyi plusz van ebbe a történetbe, ami nagyon, még egy hajléktalan ember számára is nagyon meghitté tudja tenni a pillanatokat. De hát valóban ez tűnik látszólag a legegyszerűbb dolognak, és jó is látni azt, hogy visszatérő, egyedül élő idős emberek vannak, vagy éppen anyuka gyerekekkel, tehát itt azért nem arról van szó, hogy csak a hajléktalan emberek jönnek étkezni, hanem nagyon sokfélék, és ilyenkor ezt mi nem szoktuk mérlegelni, hogy most mi alapján jön oda, hogyha valaki két órát hajlandó sorba állni azért, hogy egy jó meleg ételt kapjon, akkor azt meg is érdemli. Egyébként az ételosztás is úgy megy, hogy nem csak egy főétel van, hanem van hozzá saláta, van egy kis desszert, akkor jönnek különböző adományok, szoktunk gyümölcsadományokat kapni, vagy éppen szaloncukor, vagy csokoládé, akkor elmenőben még azt is kiszoktuk osztani. Tehát ez egy szépen szabályozottan, és azt mondanám, hogy eléggé meghitt formában történik. De hát a másik része ugye, hogy az étel otthon esélyi, az hogy rakódik ránk a teher, amikor tovább akarunk lépni. Na ott jön az igazi szociális munka, amikor az otthon probléma van, vagy az esély. Tehát, hogy tudunk egy családdal úgy dolgozni, aki mondjuk egy átmeneti otthonba kényszerül, valamilyen tragédia folytán, hogy az alatt az egy, másfél év alatt valahogy vissza tudjon kapaszkodni. És ez már egy nagyon nehéz és ember próbáló feladat. Ehhez kell a fogadó partnernek az ambíciója is. Ha nincs ambíciója a másik oldalnak, akkor mi hiába fáradozunk. És azt is ki szoktuk mondani elég világosan, hogy éppen az adományozóinkkal való elszámolás miatt, hogy mi azt nem tudjuk megtenni, hogy ha a másik oldalon nincs készség, akkor folyamatosan adjunk támogatást. Akkor azt fogjuk mondani, hogy el fogjuk engedni a kezed. Hogyha te nem vagy hajlandó arra, hogy magad is tégy valamit a sorsod érdekében, akkor nincs értelme. És ez súlyos kimondani, de mi nem látunk más utat. Nem látunk más utat. Tehát muszáj, hogy a rászoruló is részt vegyen, és ne csak az egy attól várja, hogy majd adományokkal kisegítjük őket. És aztán így jutunk el az esélyig, ami már ez egy hosszadalmasabb és bonyolultabb dolog, mert ott már munkahelyet kell teremteni, ilyet is teszünk, hogy véglegesen állásba kerüljön. Sok ilyen emberünk van, akik átmeneti otthonokból jöttek, és ma már stabil munkatársainkké váltak, akár a szociális gazdaságunkban, különböző területeken is megállják a helyüket, és ez egy nagyszerű dolog, amikor azt látjuk, hogy igen, volt értelme, adósságai voltak, és 10 éve dolgozik már velünk, és kikeveredett az adósságokból, és van perspektívája az életének. Hát ez óriási öröm, mikor ezt látjuk.
Az otthon és az esély megteremtésénél tartottunk arra. Van emberük, szervezetük, módszerük, hogy még mielőtt a nagy baj bekövetkezne, előtte tudjanak valamit segíteni? Tehát nem amikor már kilakoltattak valakit, hanem amikor csak a réme ott van, hogy az előbb-utóbb meg fog történni. Tehát még volna egy kis idő.
Ott van esélyünk, ahol alapvetően van intézményünk, és az érintett, bajba lévő család időben megkeres bennünket. Akkor van komoly esély.
Mert akkor azt kell mondani, hogy akkor ebben a helyzetben vagyok, ez fog történni,
igen,
kiteríteni minden lapomat.
Igen. Akkor ki kell mindent teríteni, és meg kell nézni együtt, hogy milyen stratégiát kell felépíteni. Mit kell ahhoz tenni, hogy ki lehessen húzni őket a gödörből. És nekik akkor nagyon szorosan együtt kell dolgozni a szociális munkásainkkal. És vannak ilyen történetek, amikor ki lehet embereket hozni. A baj az, amikor már elengedték, és felelőtlenül azt remélik, hogy majd valahogy megoldódik. De nem oldódik meg, mert egyik adósságra jön a másik, meg a harmadik. Ha meg elmegy dolgozni, akkor kezdik levonni neki, akkor inkább szeretne elmenni alkalmi munkába, az meg nincs annyi. Tehát azért ez egy nagyon ördögi kör tud lenni. Tehát ismét azt mondom, a legjobb, hogyha időben szólnak. Vagy, ugye amit tudunk, hogy van egy országos segélyközpontunk, és az ország 300 településéről érkeznek segélykérő levelek, amiket meg kell vizsgálnunk minden esetben. És ott is vannak olyan történetek, amikor elmélyedünk, és látjuk azt, hogy hát ez egy sokkal összetettebb dolog, itt nem arról van szó, hogy most kellene egy 25.000 forint értékű csomaggal segíteni, vagy nem csak arról van szó, hanem kellene komolyabban is segíteni, akkor ezekben az esetekben megint ki kell dolgozni azt, hogy milyen eljárás rendel, hogyan képesek vagyunk-e ennyi esetet az ország különböző pontjain kezelni, vagy be kell vonni valamiféle partnerszervezetet, vagy adott esetben alapvető információ hiány is van, az is előfordul, hogy a rászoruló nem tudja, hogy neki milyen lehetőségei vannak, tehát nekünk kell közbeavatkozni, és azt mondani, hogy te ezt és ezt le tudod kérni, ehhez emiatt el tudsz menni az önkormányzathoz, ezt tudod ott kérni, vagy a családsegítő szolgálatnál ezt tudod kérni, vagy ezt kell tenned. Tehát sok esetben erről is szó van. Tehát ezek igazából az nagyon izgalmas szociális munkás feladatok, amikor ebben el lehet mélyülni.
Szociális munkás kell hozzá időnként valószínűleg egy munkaügyi szakember lehet.
Hogyne,
kell
jogász,
hozzá egy jogász, igen, tehát pszichológus, egy stáb kell hozzá. Van. Ezt a stábot akkor életben kell tartani lényegében így egész van. Évben. Hogyha jönnek a hívások, akkor ez a team megnézi, hogy azzal az esettel mit kell csinálni?
Ez így van, igen. Tehát van egy team, akik ezt átnézik, és utána elkezdjük begyűjteni hozzá az adatokat. És hogyha az adatok azt mutatják, hogy jogos az a kérés, akkor azt teljesítjük. Tehát, ha mondjuk azt mondjuk, hogy 15.000 kérést teljesítünk, akkor azért az azt mutatja, hogy hát nem egészen egy negyedéről beszélünk, amit teljesítünk. És a másik részre úgy érezzük, hogy nem elég hiteles a megkeresés, és nem feltétlenül indokolt a segélykérés, mert ez is előfordul. De egy a lényeg, hogy ezen nagyon keményen kell dolgozni. És egyedül ezt mi nem is tudjuk megoldani. Tehát az előbb említettem, hogy adott esetben más szervezetet is be kell vonni, vagy ha nincs ott a helyszínen nekünk intézményünk, akkor megkeressük azt, amelyik a leginkább érintett. Előfordul, hogy az, aki bennünket keresett, kiderül, hogy már azokat is megkereste előzőleg, meg a harmadikat, negyediket. Tehát ezért van az, hogy nem ugrunk belefejest, hanem először megnézzük, hogy mi a történet, mit tett eddig, mit tudnak róla a különböző partnerszervezetek, akik ott érintve lehetnek abban a térségben. És akkor bomlik ki a nagy egész, és akkor látjuk, hogy itt miről is van szó.
Azt látják aktuálisan, hogy hány emberrel állnak most kapcsolatban? hogy egyáltalán ezt lehet számon tartani. Nyilván, hogy az adományokon hányan jönnek a sátorba, azt nem hiszem, hogy bárki ott striguláznál, hogy pontosan mennyi jöttek.
Igen, hát nagyon sokkal. Hát ez most, hogyha az egészet nézem, a nagy egészet, hogy mit teszünk itt Magyarországon, a rendkívüli akciókat, vagy nézem azt, hogy mit teszünk Ukrajnában, vagy éppen jelenleg is még Afganisztánban, vagy Etiópiában, akkor itt az évek során milliós számok jönnek ki. Tehát ha egyedül Ukrajnában a 3,5 év alatt már közel 1 millió embernek tudtunk segíteni, tehát belső menekültek. És ez nem találom szám, tehát ez nem úgy van, hogy ezt megbecsültük, hanem ezek mögött átvételi elismerények vannak, hogy részesült a segítségnyújtásba. Tehát azért ez nagyon nagy szám. Vagy közel 4000 gyerek, akikkel rendszeresen éves átlagban foglalkozunk rendszeresen. Most, hogyha a családot is beszorozzuk, vagy azok, akik az a pár száz család, akik nálunk laknak folyamatosan. Persze cserélődik a létszám. Akkor azért ezek óriási számokká tudnak felduzzadni.
Ukrajnában ott mi a szabály? Közel kell menni a fronthoz, vagy pont ellenkezőleg távol kell maradni a fronttól?
Ugye azért ennek van szabályozása, tehát az nem megengedett, hogy egy háborús övezetben, egy közvetlen háborús övezetben egy segélyszervezet dolgozzon. Erre a Nemzetközi Vörös Keresztnek van mandátum arra, hogy bemenjen a háborús övezetbe, és adott esetben sebesülteket hozzon ki, vagy valamilyen rendkívüli helyzetben segítsünk. Mi egy picit hátrébb vagyunk azokban a részekben, ahol lehetnek riadóztatások, és lehetnek adott esetben akár bombázás is előfordulhat, de mégiscsak ott, ahol a belső menekültek úgy érzik, hogy itt azért mégiscsak nagyobb biztonságban vannak. Tehát ez egy adott esetben 25-30-50 kilométer távolságokról beszélek, ami a frontvonalhoz számítva. Mert nagyon sok olyan emberrel találkozunk, és sajnos azt kell mondanom, hogy alapvetően a legszegényebb réteg ez, akik nem akarnak elmenni.
Hát hova is menni?
Mert hova is menne? Az az egyetlen háza, amit valahogy összegürcölt, vagy lakás, és meg tudta teremteni, és nem akarja elengedni. És neki nincs luxus jeepje, meg luxus autója, amiket láttunk akár Budapesten is. A legelső hullámban, amikor a nagyon jó módúak pillanatok alatt eltávoztak Ukrajnából. Hanem ez azok az emberek, akik nincsen arra pénzük, és nincs lehetőségük. Örül, hogyha egy iskolába el tud menekülni 30 kilométerrel odébb van, és akkor az iskolának az ellátásában segítettünk. Vagy az iskolának a kitört ablaküvegeit tettük rendbe. Vagy az iskolának a mosdóit tettük rendbe, hogy ott van 60-80-100 ember valahogy tudjon tisztálkodni. Mert nem volt erre felkészülve az ukrán rendszer, hogy ők maguk ezt megtegyék. És ebben egy nagyon komoly nemzetközi leosztás is zajlik, amikor heti egyeztetések vannak a szervezetek között, és a területeket is le tudjuk osztani egymás között, hogy ki mit tesz. Tehát ismételten azt mondom, hogy az nagyon komoly felelőtlenség lenne, hogyha közvetlenül a háborús övezetbe akarnánk bemenni, erről nincsen szó, nem is lehet szó. Közel vagyunk, de ott, ahol biztonságosan tudjuk a belső menekülteket segíteni és ellátni.
Egy magyar segélyszervezet jó hangulatban tud dolgozni Ukrajnában? Arra gondolok, hogy nyilván az ukránok is pontosan tudják, milyen viták zajlanak az ukrán állam támogatásáról az Európai Unióban. Tisztában vannak minden kormány álláspontjával. Ez az önök munkáját bármilyen módon befolyásolja, vagy a nagy politika az nem megy le?
Nagyon, nagyon furcsa, mert pont az ellenkezőit láttuk. Tehát azt mondták, szó szerint azt mondták, hogy nem érdekel bennünket, hogy most itt a nagy politikában mi van. Nem érdekel bennünket. Mi szeretnénk veletek együtt dolgozni, és köszönjük, hogy itt vagytok, és segítetek nekünk. Tehát nem érezzük a mai napig sem, hogy a nagy politikai csatározásoknak lenne bármi lenyomata ebben a munkában. Én számomra, hát nagyon sok helyen jártam ezeken a végig le Odessa, Mikolajiv, minden térségbe lényegébe, és mindenütt tárt kapukat találtunk. Kormányzóságok, bárki, akikkel tárgyalni kellett, mert tárgyalni kell, be kell mutatni, hogy kik vagyunk, miért jöttünk, mi az, amiben konkrétan tudunk segíteni, és hát nagyon-nagyon nyílt szívű emberekkel találkoztam. Tehát ez teljesen ellentmondásban van azzal, amit úgy gondolnánk, hogy hát itt olyan viták vannak, hogy biztos onnan ki akarnak utálni bennünket az emberek, és én ezt nem éreztem. Tehát lehet, hogy ezzel csalódást okozok.
Kíváncsi volt erre, hogy ez hogy működik a gyakorlatban. Igen, tehát ott az ember feje fölött drónok röpködnek, ott elmélkednek-e arról, hogy egyébként az Európai Tanácsban éppen ki mit mond.
Igen, de nem. Én azt hiszem, hogy az emberek sokkal egyszerűbben látják ezt. Tehát sokkal. Azt látják, hogy lám, eljöttek ilyen messzire, hogy itt vannak Kijev mellett, vagy itt vannak lent délen, 1000 vagy 2000 kilométerről, hogyha fölmegyek Kijev, meg le, akkor az már majdnem szinte 2000 magyarok, és itt segítenek. Hát tárt karokkal körbeölelnek bennünket, és rendkívül hálásak.
Magyar lakta területeken kell ilyenkor dolgozni, vagy az szerencsére messze van a konkrét háborútól?
Igen. Hát szerencsére messze van, igen. Tehát itt ugye mi most az előbb olyan területekről beszéltünk, ahol elvétve vannak magyarok. Talán házasság révén volt egy-két olyan hely, ahol kis létszámban vannak magyarok, és tudtunk is róla, és persze meg is kerestük őket természetesen, de alapvetően ugye a támogatott kör az a belső menekült volt. És ezt nagyon jól lehetett beazonosítani, mert minden esetben ezt a belső menekülést szervezték, tehát meg ki voltak jelölve, hogy hol lesznek azok a közösségi szállások, akár iskola, óvoda, bármi olyan épület, ami köztulajdonban van, és használni lehetett, hát oda kerültek be a belső menekültek, és úgy tudott megindulni aztán a mi segítő munkánk.
Magyarországon fut a felzárkozó települések program. Ez egy állami program, de ehhez nagyon hasonló, vagy ennek az előképének tekinthető szervezeti programok már korábban is működtek. Milyen eredményre lehet itt számítani? Tehát mit kell néznünk, amikor azt mondjuk, hogy siker vagy nem siker a felzárkozó települések program?
Ugye ez pár éve zajlik, és ennek a kézzelfogható eredménye az, hogy az ökumenikus segélyszervezet életében azt jelenti, hogy mi kitelepülünk ezekre a településekre. Tehát valamilyen módon ott kapunk helységet, berendezkedünk, kitelepítjük a szociális munkásokat, és készítünk legelőször egy diagnózist a településről. Tehát, hogy néz ki az állapota a településnek, fölmérjük az összes születendő gyereket, tehát pontosan tudjuk, hogy hol hány gyerek van, és elkezdünk velük dolgozni az első szakaszban a legkisebbekkel. Bejárnak hozzánk, jönnek az anyukák, hozzák a gyerekeket, foglalkozásokat tartunk, segítjük az anyukákat, különböző a főzéstől a higiénián át a lehető legegyszerűbb dolgokba kell segítséget nyújtani, tehát megindul valami erjedés, megindul egy olyan mozgás, ami azelőtt nem működött. Ilyen erővel nem tudott működni. Mert ugye vannak különböző önkormányzati kezdeményezések, de azzal, hogy most összefogtunk, önkormányzat, segélyszervezet, adott esetben adományozók, sokkal nagyobb lett ennek az ereje, és sokkal több potenciál van ebbe. Tehát azokon a településeken, ahol jelen vagyunk, nem csak mi, hanem más szervezetek is végzik ezt, hiszen hát állami feladat, és ki van osztva is, a finanszírozásba is az állam nagyon komoly szerepet vállal. Tehát itt látszik az, hogy valami megmozdul, és elindul egy olyan erjedés, aminek kapcsán esetleg már képesek vagyunk arra, hogy létrehozzunk valami munkahelyet, meggyőzzünk valami vállalkozást, hogy hozz ide annak egy részét, mi segítünk munkaerőt hozzáteremteni. Tehát ez egy nagyon küzdelmes dolog, de nem lehet ezeket a térségeket elengedni. Tehát kellett ez az új stratégia, és én azt látom, hogy ez kezd beérni. Az idő azt mutatja.
Kiket kell meggyőzni? Apukát, anyukát, hogy vigye be a gyereket, vagy a polgármestert, hogy menjen ki arra a területre? Szóval mi a legnehezebb rész?
Hát ez attól függ, hogy milyen település. Tehát, hogyha A cigányság esetében azt látjuk, hogy azért az apukának döntő szava van, hogy az anyuka jöhessen foglalkozásokra, és ne elveszett idő legyen az, hogy ő ott mondjuk megtanul valamit. Mondjuk egy varoda például. Nem kis munkákba telt, hogy meggyőzzük őket, hogy ez egy hasznos dolog, és segíteni tudunk rajta, és talán pici munkát is tudunk, meg az ő életében is ez egy kiteljesedés, hogy megtanult varni, és most összetud valamit állítani, amit azelőtt sose tett meg. Tehát ebben az apukáknak döntő szavuk van, hogy engedjék anyukát. Az önkormányzatok esetében nagyon kreatív polgármesterekkel lehet találkozni, meg településvezetőkkel, akiknek nagyon, nagyon jó jön, hogy mi ott vagyunk, és nincsenek akkor egyedül, hanem most már össze tudunk fogni, egymást tudjuk segíteni. Úgyhogy én jó reménységgel vagyok ezeket a felzárkózó településeket illetően, hogy ennek lesz hozadéka.
El lehet oda egy idő után orvost is vinni? Vagy mindig el kell menni valami távoli területre, hogyha valakinek valami baja van, és akkor ahhoz a felzárkózó települések autóját fogják használni, amennyiben az ott áll éppen, és nem valaki más visz éppen a hivatalba, a személyit intézni, azt csinálni.
Igen, hát ez ugye már érinti az egész magyar egészségügyi rendszert, hogy néz ki a kórházi hálózat, de annak egyébként van jogosultsága, hogy adott esetben mondjuk egy körzeti orvost kihozzunk, és ott tartson egy rendelést, vagy egy fogorvost kivigyünk, ahol éppen arra van lehetőség, van egy-két olyan település, ahol ezt meg lehet oldani, hogy akkor ne kelljen bemenni egy, nem tudom, 30 kilométerre, mondjuk akár Kaposvárra, vagy Barcsra, vagy Szigetvárra, de ha komoly baj van, akkor kórház kell, és erre rendelkezésre állunk mi is, tehát természetesen, ha van jármű, akkor ez egy abszolút prioritás, hogy ilyen esetben segítsünk, vagy éppen az önkormányzatnak is van, de van mentőhálózat is, de én azt gondolom, hogy először azt kell átélni, hogy egyfajta új közösség jön létre. Tehát ezeknél a jelenlétpontoknál elindul egy közösségű élet. Oda megyek, és azt látom, hogy ott van megint 20-25 ember. Meg következő alkalom megint azt látom, hogy ugyanannyi ott van. Tehát, hogy szeretik ezt, hogy megindult valami közösségformálás, és a közösségformáláson keresztül nagyon sokféle tudást át lehet nekik adni. És ez a lényeges, hogy ez a tudás eljusson hozzájuk, és hogy ez a gyerek lásson más mintákat is. Hogy érdemes fejlődni, érdemes tanulni, foglalkozunk velük úgy, hogy tanulás után jönnek, iskola után, és velük tudunk akkor a korrepetálásban is segíteni. Tehát, hogyha egy korosztályt végig tudunk kísérni, és ez volna kívánatos, akkor talán eljutunk oda, hogy többen jussanak technikumba, hogy ne akarjon a kötelező 8 általánosból is valahogy kiszökni, hanem hogy valahogy végigbukdácsolja, és utána azt mondja, hogy elege van az egészből, és majd alkalmi munkából meg tud élni. Van olyan kísérletünk most, hogy azt szeretnénk elérni, hogy többen jussanak el pontosan ezen foglalkozások kapcsán a technikumi szintre. Tehát, hogy valami szakmát tanuljanak, és hogyha van egy település, ahol mondjuk, hadd mondjak egy számot, ahol végzett mondjuk 50 gyerek, és az 50 gyerekből elment 2 szakmát tanulni, és mi azt érjük el, hogy a 2 helyett 10 elmegy, akkor már egy óriási eredményt értünk el.
A közösség akarja elfogadni azt, hogy a gyerek a technika után úgy jön haza, hogy ő tud a legtöbbet a világról?
Igen. Nem szabad meg elszakadni a közösségtől. Ha elszakad valaki a közösségtől, és úgy megy el tanulni, hogy egy külön világba képzeli magát, és utána idegenként jön vissza, akkor annak nem lesz jó hatása. Akkor működik jól, hogyha ezek a példák ott maradnak a közösségbe, és mintául szolgálnak mások számára, és hogy igen, lehet, látod, ő tett bele időt, tett ambíciót, élt a lehetőséggel, nézd meg, te is csináld, neked is lesz jövőd. Tehát ez kell a gyerekeknek megérteni ebben a közösségben, és ide nagyon sok jó példa kell, és mi erre törekszünk, hogy ilyen példákat lássanak maguk előtt, és az húzó erő legyen számukra. Legyen az a sportban a létrehozott karrier, mert az is fontos, az is egy iránytű lehet számukra, hogy akkor egy aktív sportolásban látja a jövőjét, és azáltal érvényesülni tud később, vagy egyáltalában a tanulásban lássa a jövőjét.
Itt a messzi ország részben lakók, azok miből fogják tudni megállapítani, hogy ez a program sikerre van ítélve? Amikor arra megy autóval, akkor már más típusú kerteket lát, meg egyáltalán át tud rajta menni, mert van út, meg tisztábbak az épületek? Tehát miből fogja megismerni, hogy értelme van ezt csinálni?
Abból fogja megismerni, hogy látja ezeket a közösségi pontokat. Tehát a jelenlét pontokat az mindenképpen látja, és azt látja, hogy ott egy komoly élet van, és egy komoly szervező munka zajlik, foglalkozások vannak rendszeresen gyerekekkel, felnőttekkel. Tehát ez már egy óriási dolog. Ehhez még persze társulhat az, hogy adott esetben a Magyar Falu Program kapcsán kap a település külön támogatást. Hát épülnek az utak, a járdák, rendben, nagyon sok kocsmát láttam, amit rendbe tettek, már felújítottak. Tehát látszik azért a változásoknak a lenyomata nagyon sok helyen, de ez egy közös csapatmunka, és ebben van kormányzat, nem kormányzat, és van magántőke és magánadományozó, ezáltal tud csak megváltozni. Ha egyetlen egy szereplője lenne, akkor nem sikerülne. Kellett az, hogy több szereplős legyen. És ez a jelenlétpont, amiről beszélgetünk a településeken, a halmozott, a hátrányos helyzetű térségekben, ez erről szól.
Beszélgettünk az adományozókról a beszélgetésünk elején. Az úgynevezett nagy adományozók, a stratégiai partnerek, ezek stabilak az ökumenikus segélyszervezetnél?
Ó, igen. Azért itt azért vannak komoly nagy adományozóink, és ezt el szoktuk mindig, meg szoktuk mindig említeni, hogy azért itt vannak különösen is kiemelkedők, ugye az egyik az E.ON Hungária ZRT, akivel a digitális esélyteremtésben már nagyon régóta elkötelezettek vagyunk, de más különböző programokban is, vagy itt van a 4IG csoport, amelyik szintén a digitalizációban segít. Itt nem a segélyszervezetről van szó, hanem arról van szó, hogy azt látjuk, hogyha van valakinek mobiltelefonja, az még nem jelenti azt, hogy digitális tudása van. Tehát, hogy olyan képzéseket levinni ezekbe a kistérségekbe, hogy megszerezze azt a tudást, amivel megnő egy picivel az esélye arra, hogy munkahelyhez juthasson. Mert ez ma már feltétlen szükséges ahhoz. És ebben ezek a nagy cégek bennünket nagyon tudnak segíteni. Vagy hát az MBH bankot, mint egy azért annyira nem új finanszírozó és segítő, akik...
De a bank se nagyon új.
Nem, az se nagyon új, igen, de azért elkötelezett a tudatos segítségprogramban, és mellénk állt, vagy hát itt van a Mastercard, amelyik elindította az akciót, hogy egy 3 éves stratégiai megállapodás kötött, és nagyon leegyszerűsítette az adományozásnak a lehetőségét, hogy kaptunk egy olyasmi, mint egy kis mobiltelefon, és csak hozzá kell érinteni.
Egy terminál gyakorlatilag.
Igen, egy terminál, és nagyon gyorsan lehet adományozni, vagy a Szerencsejáték ZRT, amelyik kell, ugye abban maradtunk, hogy van egy sorsjegy, annak a bevételéből létre tudunk hozni ilyen új fejlesztő központokat, mi ezt a kapaszkodó gyerekprogramnak hívjuk, és több helyen az országban szeretnénk ilyeneket létrehozni, és ebben segít bennünket. Tehát ezek azért nagyon elkötelezett, komoly támogatók, akikkel egyfajta közös gondolkodásban vagyunk folyamatosan, és ez nem a hangulatnak, meg az időjárásnak, meg a politikának a függvénye, hanem egy tudatos gondolkodás, tehát egy társadalmi szerepvállalás úgy, hogy azt egyeztessük egy partnerrel, és ne mi találjuk ki egyedül, ne ők találják ki egyedül, hanem próbáljunk olyasmit találni, ami az ő cégének is a leginkább megfelelő, az ő gondolkodásához közel áll, és ezek sikeresek. Ha erre elég időt, energiát fordítunk, akkor akkor ők készek arra, hogy ebben velünk együtt menjenek. Úgyhogy nekünk jó a tapasztalatunk.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök igazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az Inforádió YouTube csatornáján is felvételről fogják látni majd, de ha oda feliratkoznak, akkor a következő beszélgetéseket is automatikusan megkaphatják. Nem kell külön keresni, ez a jó benne. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.